Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljuk el helyénket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat, kikeresve és énekelve 470. számú dicséretünket, és ennek a 470. számú dicséretnek énekeljük el minden versét, azaz mind az 5 verset. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak Tituszhoz írott levele, második részéből, a 11. verssel kezdődő, és a 15. verssel bezáródó ige szakaszból. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon, várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését, aki adta önmagát mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ezeket szóljad, és incs, és fedj teljes méltósággal, és ezért téged senki meg ne vessen. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt. Így. Szerető mennyei édesatyánk, milyen jó, hogy szívünk minden örömével és bánatával is szent színed elé jöhetünk. Ki értene meg bennünket inkább, mint te, aki alkottál, és aki a mi drága szüleinknél is jobban szeretsz minket. Akivel az imádság útján szent, titokzatos és valóságos kapcsolatban lehetünk, íme most is. Szíveket vizsgáló Istenünk, bocsásd meg vétkeinket, bűneinket, mulasztásainkat, sokféle felesleges aggódásunkat. És köszönjük gondviselésed naponta megújuló kegyelmét. Erre a kegyelemre szeretnénk egészen rábízni minden próbatételünket, veszteségünket, betegséget és a gyászunk súlyát, terhét is, amivel ma közöttünk van egy család. Hisszük, hogy jó vagy, és kimentesz bennünket Jézusunk által mindenféle fogságból, mélységből, veszteségből és vereségből. Ezért, ahogy az igében te magad mondod, nem dobjuk el a mi bizodalmunkat benned, de tűrünk, várunk csendben, békességben. Adj igét, tanácsot, fényt a sötétségben, és életet mindannyiunknak a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 162. számú dicséretünknek 7. versét énekeljük. Prédikáltasd szent ígédet, felséges Isten!
Oh.
Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak Tituszhoz írott levele második részéből, a már előbb is olvasott ige szakaszból egyetlen egy ige verset újra, és ez a 14. vers. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Foglaljunk helyet. Tele vagyunk természetünknél fogva mindannyian kívánságokkal, álmokkal, azzal, hogy hogyan szeretnénk, és van maga az élet, ahogyan a dolgok majd, az események majd megtörténnek és lezajlanak. Ennek a mai igehirdetésnek ezt a címet adtam, ahogyan mi általában szeretnénk, és ahogyan megtörténik. Ahogy mi általában szeretnénk, és ahogyan az életben megvalósulnak a dolgok. Nagyon-nagyon sok mindent szerettünk volna mi életünk során, mindannyian. Sok álmot álmodtunk, különösen is fiatal korunkban. Aztán sokunknál leperdült az élet, egy része, jelentős része, szinte az egész. És bizony az álmaink, meg ahogy szerettük volna, hát legtöbbször bizony nem úgy történtek. Mondok csak néhány már-már közhelyszerű, egyszerű dolgot, hogy hogyan is szerettük, vagy szeretnénk, és hogyan is történt, hogyan is történik. Mindnyájan szerettünk volna, és szeretnénk csak boldogan élni. Sehogy másként. Boldogtalanul meg végképp nem. És mégis hogy történik? Vagy hogy történt? Miközben szerettünk volna mindvégig boldogok lenni, bizony egyikünk sem mondhatja el magáról, hogy az út, amit megtettem, az végig boldog út volt. Szerettem volna boldogan élni, és egyikünk sem mondhatja el, hogy ez felhőtlenül, igazságképpen megvalósult. Mindannyian tartunk a betegségektől, és szeretnénk egészségesen élni. És nincs ember, aki leéli az életét így. Előbb-utóbb jönnek a gondok, a bajok, a különböző testi, lelki, szellemi nyomorúságok. Egészségesek szerettünk volna lenni, de hát betegek is lettünk. Aztán szeretnénk csak viszonylagos jólétbe is leélni az egész életünket. Hogy ne kelljen mindig spórolni. Hogy ne kelljen mindig megvonni magunktól ezt, azt vagy sok mindent. És milyen nagyon keveseknek adatik ez mégiscsak meg. Bizony, jó lenne fiatalnak maradni, és jó lenne erősnek maradni, és mindez elmúlik. És szeretnénk a szerelmet is megőrizni, mindannyian úgy gondoltuk és gondoljuk megőrizni azzal az első gyönyörű tüzével, és aztán elmúlik. És a legtöbb esetben ilyenkor még az is kiderül, hogy szeretni sem tudunk, és jön a csere. A hajdan szerelemmel szeretett lecserélése. Szóval mi nagyon sok mindent szerettünk volna, ami valahogy mégsem úgy történt. Ennek a listának egyszerűen nincs vége. Egyiket mondhatnám a másik után, és te is mondhatnád a magad életében egyiket a másik után. Mindez csupán azért említettem meg, mert egy speciális szeletéről szeretnék szólni ma annak, ahogy mi gondoljuk, és ahogy van. És ez a keresztény hit, a vallás, az Isten világa. Általában mit is várnak el az emberek, akik találkoznak a kereszténységgel, a vallás dolgaival, a hit dolgaival? Úgy általában mit várnak el? És mi a valóság? Kedves testvérek, az én életemnek egy nagyon jelentős ideje azzal zajlik, hogy emberekkel beszélgetek. Ezt úgy nevezzük, hogy lelki gondozói beszélgetés. Amikor emberek keresnek meg azzal, hogy üljünk le és beszélgessünk életének, sorsának bizonyos dolgairól, amelyeket nem szívesen osztana meg senkivel. Aztán emberekkel beszélgetek, akik csak egyszerűen valamilyen adminisztratív ügy miatt keresik az egyházat, és belém botlanak. Mások valami egyházi szolgáltatásért jönnek, és így kezdünk el beszélgetni. És ezek a beszélgetések arról győztek meg engem, hogy összeállt bennem egy kép, hogy általában mit gondolnak az emberek, és így szívük, lelkük mélyén mit várnak el az emberek a hit, a vallás, az Isten dolgai tekintetébe. És majd elmondom, hogy mi a valóság. Egyetlen egy mondatba és négy tételbe foglalom össze a tapasztalatomat. Ez az egy mondat így hangzik: a harag nélküli Isten a bűn nélküli embert felviszi a mennybe, a kereszt nélküli Krisztus által. A legtöbb ember ezt szeretné, és így gondolkozik, ha egyáltalán gondolkozik vallásról, kereszténységről, Istenről, életről, halálról, feltámadásról, ha egyáltalán gondolkodik, akkor így gondolkodik: a harag nélküli Isten, mert ilyet szeretne tudni. A bűn nélküli embert, mert ilyennek gondolja magát. Ha egyszer itt lejár az idő, a mennybe viszi, Jézus által, de ehhez a golgotai keresztnek semmi köze nincs. Nem valami hasonlót tapasztaltok ti is, ha emberekkel erről az egész dologról, amiben mi hiszünk, találkoztok? Nem így van, hogy az emberek úgy gondolják, hogy hát legyen szíves az Isten, ne haragudjon, inkább szeressen. Én egy olyan Istent szeretnék, aki nem ítél, nem haragszik, hanem szeret. Magamról pedig általánosságban azt gondolom, hogy én egy jó ember vagyok. Én alig találkozom emberekkel, akik azt mondanák magukról, hogy én bűnös ember vagyok. Milyen furcsa. Az emberek legtöbbjének az a véleménye önmagáról, hogy én jó ember vagyok. Ebből csak egy dolog következik. Hogyha egyszer én meghalok, és igaz ez az egész vallás, ha igaz, akkor csak a mennybe mehetek. És majd a Jézuska megsegít engem ebben. Vagy valamelyik szentje. Nos, így gondolkoznak általában az emberek. Ezt várják el. Menjünk hát végig ezen a négy tételen. A harag nélküli Isten. Így kezdődik. Hát igen, így lenne jó. Bárcsak ilyen lenne az Isten. Ne legyen benne harag. Csak legyen sok-sok szeretet, sok megbocsátás. Most kedves testvérek, aki azt várja el Istentől, hogy Isten hosszú tűrő legyen, az jót vár, mert Isten ilyen. Aki azt várja, hogy Isten tele legyen szeretettel az ő irányába, jót vár, mert Isten ilyen. Aki azt várja, hogy Isten irgalmas és kegyelmes legyen vele, jót vár, mert Isten ilyen. Aki azt várja, hogy Isten megbocsássa a bűneit, jót vár, mert Isten ilyen. Ám de aki azt szeretné, hogy ne legyen egy haragvó Isten, aki bármiért is haragszik az én életemet illetően, az meg téved. Mert bizony, úgy mutatkozik be Isten a Szentírás Ó és Új Szövetségi részében, és úgy látjuk a mi megváltó Krisztus Jézusunkat is, mint aki haragszik is. Nincs harag nélküli Isten. Különös dolog ez, testvérek, hogy ha megnézzük azokat a bibliai igéket, ahol a haragvó Istent látjuk, akkor azt kell észrevennünk, hogy mindig egyetlen egy dolog miatt haragszik az Isten. Nos, ez az, amit mi nem szeretnénk. És minden egyéb igaz, Isten kegyelme, jósága, szeretete, irgalma, bocsánata, gondviselése. Egy dologért. És ez, kedves testvérek, mindig a bűn szóval van kapcsolatban. De nem is akárhogy. Testvérek, Isten ismer bennünket, nem a bűnünkért haragszik. Bármilyen furcsa, hanem azért, hogy hogyan kezeljük, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Isten ismer bennünket, ő alkotott. Tudja, hogy nincs ebben a templomban egyetlen bűn nélkül is, a paptól kezdve le a legutolsó gyerekig. Nem azért haragszik az Isten, mert valakinek bűne van. Isten tudja, hogy mindnyájan bűnös emberek vagyunk. Nem ezért. Hanem azért, ahogy mi a bűnünkhöz viszonyulunk, ahogy azt kezeljük, azért haragszik. Ádám és Éva úgy viszonyultak a bűnükhöz, hogy áthárították. Azóta is ez a viszonyulása a legtöbb embernek a saját bűnéhez. Áthárítja. Amikor elkövetik az első bűnesetet, Isten kezdi a férfin, a szokásos, igaz bibliai renden, nem győzöm elégszer elmondani, hogy Isten mindent a férfiakon kezd, a számoltatást is. És akkor Ádám azt mondja, Éva adta azt a gyümölcsöt. Akkor odalép Isten Évához, Éva mi történt? A kígyó vet rá. Szóval mindig valakire áthárítani. Elismerték, hogy elkövették a bűnt. De a felelősség nem az enyém. És azóta is, testvérek, az emberek jelentős része rosszul viszonyul a saját bűnéhez, és olyankor a haragvó Istennel fog találkozni. Ki nem azt mondja, hogy én, hanem azt mondja, hogy igaz, hogy elkövettem, de ő miatta. Ő vonszolt be az ágyába, így lettem házasságtörő. Én nem akartam, de olyan szépen mondta, olyan kedves volt, olyan jó volt hozzám. Tehát ha ez bűn, akkor ő a hibás. Nekem csak szép szó jön ki a számon, de belém kötött. Azért káromkodtam, elfogott az indulat, megszűnt a türelmem, ő a hibás. Én magamtól nem tenném. Amikor valaki elhárítja az elkövetett bűnét, rákeni másra, egyúttal fölmenti önmagát. Nem így vannak az emberek ma is? Igaz, én követtem el, de más volt az oka.
Ezért a felelős is más, nem én.
Megromlott a házasságom, ki a felelős érte? Ha megkérdeztek, és oly sokszor kell sajnos szétmenő emberpárokkal beszélgetnem, a felelős mindig a másik, vagy a harmadik. Isten haragszik, amikor valaki a bűnéhez így viszonyul, hogy áthárítja a felelősséget valaki másra. Nem azért haragszik, mert bűnt követett el. A harag napján Isten megítél mindenkit, aki nem ítélte meg önmagát. Ez a Dies Irae, a harag napja. Isten megítél mindenkit, aki nem ítélte meg önmagát, hanem elhárította a felelősséget, és áttolta valaki másra az elkövetett bűne miatt. Aztán haragszik Isten azokra, akik elutasítják, akik makacsul ellene állnak a szavának és kegyelmének azzal, hogy nekem nincs szükségem Isten szeretetére, nincs szükségem Isten bocsánatára, nincs szükségem Isten kegyelmére. Haragszik érte az Isten. Ilyen volt a választott nép történelme során oly sokszor, hogy elutasította Istent, és Isten haragudott rá, és büntette. Ugye valljuk a hitvallásba, eljön ítélni eleveneket és holtakat. Mindenkit. Mi olyan Istent szeretnénk, aki nem haragszik az emberre.
És olyan Jézust, aki nem haragszik. Nos, kedves testvérek, haragudott Jézus a parázna Mária Magdalénára? Nem. Haragudott a tettenért parázna nőre? Nem. Kire haragszik Jézus is? Azokra haragudott, akik magukat igaznak tartották, maguktól mindent elhárítottak. Ezek voltak az írástudók és a farizeusok. Jaj néktek, mondta Jézus, jaj! Kívül meszelt sírok, hófehérek, szépek, belül pedig minden rohadással vagytok tele. A harag nélküli Isten a bűn nélküli embert, íme a második tétel. Én azt tapasztalom, hogy az emberek legtöbbje nem tartja magát bűnösnek. Még a vallásos emberek sem. Egyszerűen nem tartják magukat bűnösnek. Úgy gondolják, hogy alapvetően jó vagyok. Nem vagyok bűnös ember. Drága édesanyám, Isten nyugosztalja, többször is elmondta nekünk különböző formában, szeretett vendégségen, családi együttléten, ahányszor a megtérés szóba került az ő megtérését, illetve azt, hogy miért volt neki nehéz megtérnie. Mert a saját szemébe jó volt. Ebből eredően, akik körülötte éltek, azok nálánál rosszabbak voltak. Azt mondta, hogy én nem csaltam meg a férjemet, miért kéne nekem megtérni? Én nem loptam. Én nem hazudok az embereknek. Miért kéne nekem megtérni? Meg miből? Hát persze, hogy aki hűtlen a férjéhez, vagy a feleségéhez, annak meg kell térnie ebből a bűnéből. Aki egy hazudós, annak persze, hogy meg kell térnie ebből a bűnéből. Aki tolvaj, és lehet sorolni, de én, mondta a drága anyám. És azt mondja, azért volt neki igazán nehéz megtérni és hitre jutni, mert nem tartotta magát bűnös embernek. Nekem meggyőződésem, hogyha most én kiosztanék mindenkinek egy-egy papírt, és csak azt kéne ráírni, hogy igen vagy nem, névtelenül. A jelenlévők döntő többsége azt írná rá, nem vagyok bűnös ember. Biztos vagyok benne. Nem. A harag nélküli Isten a bűn nélküli embert vigye majd a mennybe, Jézus által, de a kereszt nélkül, a bűn nélküli embert. Kedves testvérek, aki úgy gondolkodik, hogy ő bűn nélküli ember, annak a gondolkodásában ott van az, hogy azért is, mert az emberek félrevezethetők. Az emberek azt nézik, amit a szemük előtt látnak, és azt szerint ítélnek meg mindenkit. És ha valaki előtt én úgy látszom, az emberek szemében én úgy látszom, mint egy mosolygós, fölszabadult, tiszta, becsületes, korrekt ember, ugyan ki gondolhatna arra, hogy én bűnös ember vagyok. Végtelenül hisznek az emberek a látszatokban. A Biblia azt mondja, hogy azért van ez így, mert az ember mindig csak azt nézi, ami a szeme előtt van, de így folytatódik az ige. Isten azonban csak azt nézi, ami a szívedben van. Vagyis egymásnak mi mutogathatunk mindenfajta arcot. Hazudhatunk magunkról kedveset, jót és szépet másoknak. Csak Istennek nem lehet. Mert Isten pedig semmit nem néz abból, amit dugdosunk elé. De azt nézi, hogy itt, a szíved mélyén mi van. Ő meg csak azt nézi. És aszerint mér, hogy mi van a szívünkben elrejtve, hogy kiábrázolódik-e a mi életünkbe a szívünk mélyéből a Krisztus, vagy újra és újra kiábrázolódok én a magam indulataival, az én igazi énem, aki én vagyok ott belül, amit rejtenék az emberek elől, csak néha lebukok. De Istent igazán csak ez érdekli. Ezért könyörög Dávid király Isten előtt összetörve, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, mert ez a szív nem tiszta, mert ebben a szívben nincs rend. És azért lesz Dávid olyan nagy király, mert így tudott Isten előtt állni. Uram, nem tiszta ez a szív, nincs itt rend, teremts bennem egy tiszta szívet és belső rendet. Meg ne bántódjon senki, ha a vallomásom bántaná, sokat temetek, nem tudom jól kifejezni, nagyon nem szeretem, mikor azt az éneket énekeltetik, hogy csak a jók mennek el. Nagy lárifári, léleknyugtatás, csak a jók mennek el. Ímé a koporsóban, aki van, az a jó, a jók elmennek. Igaz, ebből az következne, hogy a gonoszok maradtak itt, a jók mennek el. És aztán, amikor beszélgetünk, hogy hogyan élt ez a jó, akkor elmondja a család. Ó, de sokszor hallottam, tiszteletes úr, nincs róla mi jót mondani. Szeretném, de nincs. És azért megrendelik az éneket, csak a jók mennek el. Milyen jó ezt hallani. A harag nélküli Isten a bűn nélküli embert a mennybe viszi majd. Hát ugyan mit tehetne mást az Isten? egy ilyennel. Ha ő harag nélküli, én meg bűn nélküli vagyok, ugyan mi lehetne más, mint hogy mennybe visz egyszer Isten? Törődni nem törődtem vele, templomban nem jártam, Bibliát nem olvastam, imádkozni nem imádkoztam, egyetlen egy vallásos éneket nem ismerek. Néha valami szorongatja a lelkemet, amikor nagy disznóságot követek el, biztos ez a lelki ismeret. Na de egy harag nélküli Isten, egy ilyen jó emberrel, mint én, ugyan mit tehetne mást, mint hogy a mennybe visz? Ugyan mit tehetne mást? Ez a gondolkodás csak az irgalmas Istennel számol, a haragvó Istennel nem. Nézem az embereket a temetések alkalmával, milyen végtelen nyugalommal tudnak ott állni, mindenfajta megrendülés nélkül. Hát a mennybe ment. Biztos? Biztos? Azt mondja Isten igéje, hogy amikor lecsukjuk a szemünket itt, és utolsót dobbant a szívünk, akkor Isten bírói és királyi széke elé állunk, és így mondja a Biblia, és velünk jönnek cselekedeteink is. Nem csak a jók, a gonoszok is, a bűneink is. Mind velünk jön. Amit itt az utolsó tételben elhangzó Golgotai keresztnél nem hagytál bűnbánatban, az mind velünk jön. Mind. Amit egyszer itt letettél, bocsánatot kérve Istentől, az nem megy veled. Kedves testvérek, mindezt azért mondja el Isten az ő igéjében, mert ez így igaz, és hogy be ne csapódjunk. A harag nélküli Isten a bűn nélküli embert a mennybe viszi. Vajon miért jutottunk el oda, és miként jutunk el oda, hogy a bűnnel nem akarunk számolni, sem annak következményével. Mert ugye akkor van egy harag nélküli Isten, ha én bűn nélküli ember vagyok. És akkor tényleg még arra a keresztre sincs szükség, hogy a mennybe kerüljek. Csak ezek egyikéről sem tud a Biblia. Egyikéről sem. De hogy jutottunk el ide? Miként? Hogy igazán csak a harag nélküli Istenre szeretünk gondolni, a bűn nélküli életünkre, és arra, hogyha ez az egész hitbeli dolog igaz, akkor a mennybe fogok kerülni. Hogy jutottunk el ide? Kedves testvérek, elsőrenden azért, mert hiányzik a vallásos nevelés. Az ismeret hiánya. A legtöbb ember úgy gondolkozik vallásos dolgokról, benne Istenről, hogy soha semmit nem tanult róla. Nem tud. Itt van ugyan egy különleges 66 könyvből álló egyetlen könyvgyűjtemény a Biblia. Ebbe beszél Isten önmagáról és rólunk, de ezt nem ismeri. Kezébe se volt soha. Nem ismer belőle semmit. Mégis milyen bátran megfogalmazza, hogy az Isten, hát ha van, az ilyen. Én, szerintem én meg ilyen. És ha van Isten országa, menj, akkor oda pedig így és így lehet eljutni. Az ismeret hiánya. Ez mindig pótolható. Ez az első ok. Második az, hogy nem figyelünk arra, amit Isten mond. Én néha megdöbbenek azon, hogy az emberek akik templomba járnak is, évek, évtizedek óta is igehirdetéseket hallanak, mennyire nem figyelnek. Elmondom, hogy hol kapcsolnak ki. Mindig ott kapcsolnak ki az igehirdetést hallgatók, ahol eljön egy pillanat, ahol maguk kezdik értelmezni azt, amit hallanak. Másként persze, mint ahogy hallják. És attól a pillanattól kezdve csak itt ülnek a templomba, de nincsenek már itt. A maguk gondolatánál vannak. Isten gondolata helyett. Elkezd mondani valamit az Isten, találkozik egy ponton az Isten gondolata és az enyém, csak én másként gondolom. És a gondolatom visszatér önmagába. És Isten gondolata nem tudja átjárni a szívemet és az értelmemet. Kikapcsolok. Aztán vannak, akik végighallgatják figyelmesen, amit Isten mond, csak innen kilépve abból semmit nem vesznek komolyan. Semmit. Mindig mindent úgy csinálnak tovább, mint ha itt se lettek volna. Ezekre mondja a gyerekük meg az unokájuk, fölháborodottam, zárójel, jogosan, pedig templomba is jár, és mégis ilyen. Én tudom, hogy a bűnt kicsinyítő maga a világ is, hiszen nem tartják az emberek bűnnek a hazugságot. Látják, hogy a legnagyobb méltóságig el lehet jutni úgy, hogy valaki beismerten is hazudozik. A legnagyobb méltóságig, gondtalanul. A legnagyobb gazdagságig úgy lehet eljutni, hogyha valaki lop, gondtalanul. Ne 10 forintot próbálj meglopni. Abból börtön lesz. Gondtalanul. Relatívvá lett a bűn. Mi az, hogy bűn? Házasságtörés. Második, harmadik, negyedik, ötödik fér vagy feleség. Gondtalanul. Én tudom, hogy egy olyan világban élünk, amikor a bűn ilyen relatívvá lett. És hat mindenkire, a keresztényekre is hat. Hát a következmények nélkül lehet hazudni, következmények nélkül lehet lopni, következmények nélkül lehet bárkit besározni, következmények nélkül lehet bárkinek a házasságába belemocskolni. Mi az, hogy bűn? Miért érdekes? Miért kell ezzel foglalkozni? Kedves testvérek, Isten ígéje azt mondja, hogy nincs bűn nélküli ember, bűneinkkel együtt pedig nem mehetünk be a mennybe. Oda egyetlen ember sem megy be, úgyhogy viszi magával. És itt jutottunk el az utolsó tételig. A harag nélküli Isten a bűn nélküli embert mennybe viszi majd a kereszt nélküli Jézus által. Ahogy a legtöbb ember szeretné. Csak ezt a keresztet, ezt hagyják ki. Olyan szép lenne ez a kereszténység, csak ez a kereszt. Ez nem kéne bele. Nézzétek meg, karácsonykor megtelnek a templomok, olyanok, akik egyébként az év 52 vasárnapja közül egyetlen egybe be nem teszik a lábukat. Egyetlen egy templomba, nem értem egyébként, miért mennek el karácsonykor. De legalább karácsonykor beteszik a lábukat a templomba. Mert akkor a kicsi Jézuskáról van szó. Egy meseszerű valakiről. Egy ártatlan kisdedről. Meg egyébként is erről a Jézustól jó hallani. Szerette a szegény embereket. Megbocsátotta a bűnösök bűnét. De ez a kereszt, ez valahogy olyan visszataszító. Azt, hogy Jézus a bűnökért halt meg azon a kereszten, pontosítsunk csak. az én bűneimért halt meg a kereszten. Erre még gondolni is rossz. Hát még beszélni róla. A meseszerű Jézuska, az igen. Van egy gyönyörű szép hallelujánk, amelyik így szól, a mennybe az út a Golgotán visz át. A kereszten. Nincs kitérő. Aki a harmadik tételt hiszi, hogy őt Isten a mennybe viszi, annak mondom, nincs kitérő. Nincs mellékút. Ez nem a civil élet, ahol kiskapukat s mellékutakat lehet keresni és találni. Az út a mennybe, a Golgotán visz át, ha egyszer szeretnéd, ha lejár itt földi életed, hogy Isten üdvözítő, csodálatos világába megérkez, ha nem szeretnéd, persze, felejtsd el, amit most mondok, de ha szeretnéd, akkor tanuld meg. Az út a mennybe, a Golgota keresztjén visz át. Jézus kereszthalála megkerülhetetlen. A kereszt nélküli út a halál után máshova visz, arról is beszél a Bibliánk. A kárhozatba visz. Nem a mennybe. Rettenetes az az út. De a mennybe az út a Golgotán visz át. És képzeld, nem neked kell azon meghalni. Nem neked kell vezekelni az összes bűnödért. Nem rajtad fog Isten ítélete végig zúgni. Hanem ezt már megtette, amikor Jézusban megbüntetett minden bűnödet. Ezért az út a mennybe a Golgotán visz át. Álltál-e már lélekbe a Golgota keresztje alatt? Láttad-e már egyszer önmagadat ott, ahol Jézus halt, érted is? Az emberek egy harag nélküli Istent szeretnének, és mint bűn nélküli emberek a mennybe szeretnének jutni. Csak az a kereszt, az nem kell. Nos, testvérek, egyik sincs. Nincs harag nélküli Isten, nincs bűn nélküli ember, és nincs mennybejutás Jézus nélkül. El ne hidd. Miért? És ezzel fejezem be. Azért, mert van bűn. Ezért van haragvó Isten. És ezért nincs bűn nélküli ember. És ezért nem lehet a mennybe jutni másként, csak Jézus keresztje által, mert van bűn. Keserű, szomorú valóság, de van. És mi mindannyian azok vagyunk. Az egész keresztény hit két sarokkövön mozog. Az egyik a bűn, a másik a kegyelem. Az egyik a bűn valósága, és itt nincs kivétel. A másik Isten kegyelme, amit Jézusban fölkínál mindenkinek. Mindenkinek. Nem kell többé remélned, de hiheted, hogy a bűnödre van válasza Istennek, és az így hangzik, megbocsátottam néked. Ha egyszer ezt elhiszed, boldog emberként mész haza, aki már nem fog találkozni a haragvó Istennel, mert rá többé már nem haragszik. Aki tudja már, hogy bűnös ember vagyok, és mégis mennybe visz egyszer az én Uram a Jézus keresztjéért. hidd. És akkor igaz lesz alapigénk, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált képpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ehhez a néphez tartozol? Imádkozzunk. Köszönjük, hogy mindenben elénk jöttél, szerető mennyei édesatyánk. Elénk jöttél a szereteteddel is, és elénk jöttél a bocsánatoddal is. Szerettél minket, mielőtt a világra érkeztünk volna, és szeretsz most is, hogy itt járunk-e földi útakon, és megbocsátottál még mielőtt a világra érkeztünk volna, és még tart földi életünk, hirdeted, kínálod ezt a bocsánatot, várva, hogy egyszer elfogadjuk. Köszönjük, hogy ma is ezt tetted. Úgy szeretnénk egyszer nem magyarázkodni, nem felmenteni magunkat, nem játszani többé az örök életünk lehetőségével, hanem megragadni a te ajándékodat, amit Jézus Krisztusban ott a kereszten nekünk is elkészítettél. Jöjj és lelkeddel segíts meg bennünket, vezess ezen az úton. Amen. Azt az imádságot mondjuk, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat a nyári menetrend szerint tartjuk. Két nyári ifjúsági táborunk időpontját és helyét jelzem újra. A Nagyifi Dömsödön július 23-tól 30-ig lesz, míg a Kisifi augusztus 6-tól 12-ig Kiskullacházán. Szeretettel várja az ifjúság a gyülekezet érdeklődő felnőtt tagjait is Dömsödre, július 28-án szombaton 9:30-re. 10 órától dr. Hegedűs Lóránt püspök úr tart előadást a Krisztusban való megerősödés isteni és emberi feltételeiről. Ezt követően pedig bográcsos ebédre várjuk a megérkező vendégeinket, és ahhoz, hogy mennyi ételt készítsünk, tudnunk kell, hogy hányan jönnének. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Köszönöm azoknak, akik eljöttek tegnap dolgozni Puki Laci bácsi házához. Jelentem, hogy jövő szombaton a munkát folytatjuk. Kérünk újra férfi jelentkezőket jövő héten szombaton 9 órára. Aki tud jönni, jelezze nekünk a lelkész hivatalba most istentisztelet után. Nagyon köszönjük a hűséges gyermek megőrzők szolgálatát, de szükségünk van új segítőkre. Ide pedig elsőrenden fiatalokat várunk, lányokat és asszonyokat. Úgyhogy aki tudna segíteni abban, hogy az istentisztelet alatt a gyermek megőrzőben, a gyerekeinkkel töltse az istentisztelet idejét, odabent is hallható egyébként a nagyterembe az istentisztelet is, azt arra kérjük, hogy jelezze szintén a teljes együttlét Isten tisztelt után. Gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Borbé Béla testvérünket, aki 73 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a hátramaradottaknak. Isten tiszteletünk végére érkezve egyetlen egy verset énekeljünk a 462. számú dicséretünkből, az elsőt, majd a magyar himnuszt énekeljük. 462. számú dicséretünk első verse így kezdődik: csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.